Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Zsoltáros szavaival. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Amen.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, a kevés megjelent testvért, akik itt vagyunk, igazából csak a szolgálók, és köszöntünk mindenkit a képernyők előtt is. Énekeljük a következő énekünket, ami így kezdődik, Őrhelyemre állok.
Isten igéjét fogom olvasni, ahogyan az írva található Pál apostol Efézusiakhoz írott levelében, annak a negyedik fejezetében, az első verstől a 16. versig. Pál apostol Efézusiakhoz írt levele, negyedik fejezet, első verstől a 16. versig. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amelyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolakul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével, úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön a szeretetben. Ámen. Hallottuk az igét, most csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Istenünk, most eljöttünk azért, hogy megálljunk itt a csendben előtted. Szeretnénk, hogyha a körülöttünk lévő zaj, a bennünk lévő zaj, az most elhalkulna. Szeretnénk most teljes erőnkkel rád figyelni. Szeretnénk veled találkozni most. Ezért kérünk téged, hogy készítsd a mi szívünket erre a találkozásra. Ezért kérünk téged, hogy legyél itt velünk. Legyél az otthonainkba. Azért kérünk téged, hogy áldj meg minket, hogy tudjunk figyelni a te ígédre, és ne csak figyelni tudjunk, hanem tudjunk engedni a te formáló szeretetednek. Nagyon kérünk téged, hogy add a te szent lelkedet, azt a szent lelket, akinek nem számít a távolság, nincs előtte akadály, akinek nem létezik lehetetlen. Így kérünk téged, hogy az az Istent, aki ismer minket, hogy beszélj hozzánk, hogy szólj hozzánk, hogy védj körül minket. Kérünk téged, hogy formálj minket, és legyél itt velünk. Ámen. Igehirdetéssel készülve énekeljük a református énekeskönyvünk 229. dicséretét. A 229. dicséret első három versét énekeljünk. Hűpásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Thank you.
Isten igéjét olvasom újra, a már felolvasott Efézusi levélből, a 4. fejezet 11. versétől a 15. versig. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Még eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Kedves gyülekezet! A koronavírus járványnak sajnos sok negatív következménye van a világban, és az életünkre nézve is. Mint azt halljuk a hírekből, világszerte pusztít a járvány. Rengetegen betegszenek meg, és rengetegen halnak meg. További negatívum, hogy a gazdaság is megérzi ennek a hatását. A kisebb vállalkozások tönkre mennek, a nagyobbak pedig vegetálnak. És sajnos sok embernek a munkahelye is odaveszett emiatt. A szakértők számogatják a veszteséget, vizsgálják, hogy a GDP hogyan esik vissza, mennyire súlyos helyzetbe került a gazdaság. Mi pedig láthatjuk azt, hogy hogyan gyengül a forint, és miképpen gyengül a mi fizetésünk is. Van azonban, amire jó hatással volt a járvány. Azok a vállalkozások most kezdenek szárnyalni, amelyek az online térben próbálnak hódítani. Ilyenek a tévés csatornák, webáruházak és ezekhez hasonlók. Az interneten ezeket nyomon tudjuk követni, hogy éppen mi zajlik a világban. Tele vagyunk statisztikával, láthatjuk a növekedést, vagy éppen a visszaesést. És a mi mai kultúránkat ez erősen meghatározza, hogy a fejlődést, a növekedést tekintsünk az elsődleges szempontnak. Legyen szó magánéletről, vagy közéletről is. Az számít, ami növekszik. Például, ha én nem épülök egy program által, akkor azt ott hagyom. Ha én nem profitálok egy tevékenységből, akkor váltok. Ha nem halad előre a gazdaság, akkor az a véleményem, hogy rosszul dolgoznak az illetékesek. Mert folyamatosan fejlődni kell. Ez egyébként nem csak a mai kultúránk része. Régen is hasonlóképpen gondolkoztak az emberek. Az épülést tartották szemük előtt. Ezért volt az, hogy egy családi vállalkozást az örökösök vitték tovább abban a reményben, hogy majd jobbá tudják azt tenni. A fejlődés vágya mindig is jellemezte az embert. Ma többet tenni, mint tegnap tettem. És éppen ezért stresszes ez az élet is, hiszen az élet inkább arra tanít minket, hogy elveszítjük a dolgokat. Fiatalságot, szépséget, pénzt, időt, egészséget. Mi pedig ezeket nem elveszíteni, hanem megtartani, vagy még inkább fejlődni akarunk bennük. És ugyanígy a keresztény életünkben is fejlődésre vágyunk. Szeretnénk tudásban és lelkiekben is nőni. Ez természetes, hiszen a hitünk felejárója a növekedés is. Azonban, ha ezt azzal az igénnyel tesszük, és próbáljuk elérni, hogy ezt muszáj megtennünk, fejlődnünk kell, akkor csak egyre stresszesebbé fogunk válni. Kiégünk az egészben. Megnyomorodunk, belefáradunk, és reményünket veszítjük. Kicsit olyanná válunk, mint a kommunizmusban a gazdaság, hogy 110%-ot kell termelnünk, még akkor is, ha nincs rá kapacitás. Mert bár a hitünk felájárója a növekedés, de ha ezt kellből, ha ezt muszájból tesszük, akkor sajnos könnyen kisiklunk, és gödörbe találhatjuk magunkat. A lelki növekedésünkre tehát különösen oda kell figyelnünk. Vizsgáljuk meg keresztény szemszögből a növekedést, méghozzá az Efézusi levél szemszögéből. Amint látni fogjuk, ez a fejlődés valahonnan valahová tart. van egy kiinduló pontja, ahonnan elkezdődik a növekedés, majd tart a célja felé. A közben megtett út pedig az élet. Az az élet, ahol nem mindig azt tapasztaljuk, hogy fejlődnénk. Nézzünk tehát rá, hogy mi is ez a kiinduló pont, majd röviden arra, hogy mi a végcélja. És hogy néz ki ez a növekedés, vagyis maga az út a végcélig. A növekedés elindul valahonnan. Vegyünk például egy sima magot. Otthon a szüleim megtanították, hogy mit hogyan kell elvetni. Másképp kell a borsómagot ültetni, és másképp a répamagját. Aztán néztük, ahogy elkezd fejlődni, kidugja a fejét ez a mag, és mi pedig közben gondoztuk. És érdekes volt, ahogyan a mag az mindig tudta, hogy mivé kell nőni. Benne volt abban a borsómagban, maga az egész borsó. Minden tulajdonságával együtt. Hogy milyen színű legyen, milyen ízű legyen, meddig legyen a földbe. Bele volt kódolva, hogy mikor adja a termését, és mikor száradjon el. A mag magában rejtett mindent. És ez nagyon hasonló a lelki növekedésünkhöz is. Ugyanis mi is így fejlődünk. Magunkban hordozzuk mindazt, amivé növünk. És ez reménnyel van tele. Mindegyikünk valami eredetit hordoz magában, miközben növekszünk. És ezt most kifejezetten a lélekre értem. A növekedésünk mutatja meg a mi reménységünk is. Egy kis magból élet fejlődik ki, és minden mag életet tartalmaz. Az egyik legfontosabb felismerés az életünkben, hogy szükségünk van a fejlődésre. Ha nem lenne szükség, akkor megmaradnánk a mag állapotában, és nem teljesedne ki az élet bennünk. Amikor Isten megszólít minket, és legyen ez az, hogy készítést érzünk arra, hogy eljöjjünk templomba, vagy hogy megszólítsuk őt, vagy csak egyszerűen annyi, hogy egy gondolat van bennünk, ami Istenhez vezet, akkor ez már azt jelenti, hogy ez a mag megszületett benned. És ezzel sok mindent lehet kezdeni. Ezt pedig jól ismerjük a magvető példázatából. Engedhetjük, hogy ez a mag eltűnjön, elsorvadjon, vagy más kiássa. Vagy pedig elkezdhetjük gondozni. És erre jó példa látni a tanítványokat Jézus mellett. Mert nagyon szépen kirajzolódik, hogy a semmiből Jézus megszólítja őket. Majd elkezdik megérteni szép lassan, hogy ki is Jézus valójában. A végén pedig már hittel vallják azt, hogy ő a Krisztus. Engedtek először ennek a hívásnak, majd folyamatosan növekedett a hitük. Egy kis magból élet lett. És a mi életünkben sincs ez másképp. Sokféleképpen léphetünk a hit útjára, azonban Isten mindig megelőz minket. Ő az, aki keres és megszólít. Bár mi gondolhatjuk, hogy de hát én kezdtem el először imádkozni, és csak utána ismertem meg Istent. De valójában az életünk minden pillanatában jelen volt, és jelen van Isten. A fejlődés útjára van, aki bűnbánattal lép. Van, aki örömmel. Van, aki csak később veszi észre, hogy rajta van. És még lehetne sorolni, hogy hogyan lépünk rá erre. Egy azonban közös ezekben. Mégpedig az, hogy mindegyikben nőni szeretnénk. Bennünk van a vágy, hogy termést, hogy életet hozzunk, hogy adjunk valamit. És van ez a kiinduló pont, ahonnan a növekedésünk útnak indul. Ahonnan azt érezzük, hogy nem elég az élet így, ahogy van. Hogy hiányzik belőle valami. Nem elég az üresség, hanem én adni akarok valamit. És ez a kiinduló pont késztet minket arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Az élethez vagy Istenhez. Hogy miért élek egyáltalán? Hogy miért követek el én ennyi hibát? Hogy mi a célja ennek a múló életnek? És mi értelme az én életemnek is? A kérdéseink és a kétségeink jót jelentenek. A mag növekedésnek indult. A növekedés azonban nem lehet cél nélküli. A borsómag nem csak úgy nő, és lesz, ami lesz. A borsómagból borsó lesz, mert ez a célja, nem pedig, hogy répa keljen ki belőle. És korábban már említettem, hogy ez a tulajdonság el van rejtve magában a magban. Mindannyiunkban ott van a növekedés magja, amiben benne van a cél. El van rejtve ez a cél bennünk. És ez a cél pedig nem más, mint amit Pál apostol is ír az Efézusi levélben. Még eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. A mi növekedésünknek tehát ez a célja, ez a felnőtt kor. És a levélből még többet megtudhatunk erről, hogy ez mit jelent. Mert ezt már egy valaki megmutatta nekünk, és ez maga Jézus volt. A növekedésünk egyedüli célja csak ő lehet, aki tökéletes. Aki úgy tudott szeretni, ahogy eddig még senki. Aki el tudott fogadni mindenkit. Legyen az a legnagyobb bűnös, vagy áruló, vagy a legszelídebb ember. Persze ebben a célban már benne van az is, hogy soha nem tudjuk elérni ezt a növekedésünknek, ezt a célját. Hiszen sajnos ebben az életben nem leszünk tökéletesek. Ez persze nem ok arra, hogy feladjuk a növekedést, vagy el se kezdjük. Éppen azért írja ezt Pál apostol, hogy ez a cél, ez a növekedés, ez egy közösségi cél. A közösség az, aki növekszik a Krisztusban. És természetesen ez máshogy nem érhető el, mint egyéni fejlődés által. De fontos az, hogy legyen valakire támaszkodnunk. Ehhez kapcsolódva vizsgáljuk most meg, mit jelent maga a növekedés, vagyis a magból fejlődni a felnőtt korra. Ez a lelki növekedés nagyon hasonlít az ember fizikai növekedéséhez is. Ahogyan először megtanulunk járni, beszélni, kezelni az érzéseinket, ugyanígy van ez a lelki növekedésünkkel is. Az elején szükségünk van támaszra. Gondoljunk például a biciklizésre. Eleinte szükséges a pótkerék, vagy egy segítő kar, egészen addig, amíg már magunktól is biztosan tudunk biciklizni. A hitben ugyanígy szükséges kapaszkodni valamibe. Lehet ez egy melengető gondolat, vagy a már említett közösség is egy jó, kiváló kapaszkodó. De vannak kevésbé alkalmas kapaszkodók is. De mégis valamilyen mankóul szolgálnak ezek. Nekem milyen volt a törvény? Én úgy próbáltam óvni a hitemet, hogy a törvények megtartásába kapaszkodtam. Visszagondolva azt gondolom, hogy sok kárt okoztam ezzel, másoknak és magamnak is. Mégis azt tudom mondani, hogy megtartott. Viszont nem volt ebben szabadság. Amikor elkezdtem növekedni a hitben, akkor sorozatosan változni kezdtem. Addig folyton az volt a szemem előtt, hogy jót akarok cselekedni. Hogy olyat tegyek, ami Isten szemében helyes, mert ez követeli a törvény. Imádkoztam, döntéshelyzetekben böjtöltem is, és mindig tele voltam szorongással, mert azt gondoltam, hogy ha rosszul döntök, hogyha nem hallom meg Isten szavát, akkor Isten meg fog büntetni. Mi van akkor, hogyha félreértelmezem Istent? És éppen ezért nekem minden egyes döntésemhez szükségem volt egy pótkerékre. Volt az, hogy egy bibliai ige volt, vagy bármi más. És így képzeltem le a párválasztást is, hogy az lesz majd az én feleségem, akit az ige megmond nekem, egy bibliai ige. Aztán a növekedésem folyamán elkezdtem elhagyni ezeket a pótkerekeket, támaszokat. Pontosabban majdnem mindent elhagytam, és majdnem mindent el is hagyunk. Hiszen Isten lelkére mindig is szükségünk lesz. De megszületik bennünk egyszer csak egy szabadság. Az a szabadság, amire Jézus hívott el minket. Egy olyan belső szabadság, ami felszabadít minket az Istennel való kapcsolatra. Szabadok vagyunk arra, hogy elhiggyük, Isten lelke bennünk van. Ezzel pedig azt is mondom, hogy a mi döntéseinkben is ott van Isten, ott van ő. Talán nem mutatja meg látomásban a helyes döntést, de talán nincs is rá szükség. Mert a lélek bennünk világosságot ad, és felszabadít a döntésre. Ez a szabadság többé nem enged bennünk félelmet, mert felnőtt korra értünk. Tudjuk, hogy semmi nem választhat el minket a legfontosabbtól, magától Isten szeretetétől. És ebben pedig ott van a bizalom. Bízom Istenben. Ő is megbízik bennem. És igazából nem is számít, ha tévedek, vagy ha rosszul döntök, mert már elfogadott vagyok. De sajnos a lelki növekedés az nem ilyen egyszerű. Nem olyan egyszerű, mint a természetből hozott kép, ahol a mag felnőve termés hoz. Mert a zöldségnek megvan a maga elrendezett útja. Mindegyik a földben kezdi, szárat ereszt, termést hoz, majd elszárad. De a lelki fejlődése sokkal bonyolultabb. Van, hogy úgy tűnik, mintha visszafelé növekednénk, mintha a hitünk gyengülne. Van, hogy üresek leszünk. Rájövünk, hogy nagyon messze vagyunk attól az állapottól, amit itt Krisztus ír, a felnőtt kortól. Retentően messze vagyunk a terméshozó állapottól. A képhez visszatérve, mintha azt mondanám, hogy elkezdünk elszáradni. Bár mindez a természetben egyértelműen a halál jele, vagy a kiszáradás jele, azonban ez a lelki növekedésünkkor, ilyenkor értelmezve, ez a növekedésünknek a jele. Sőt, a lelki növekedés magában hordozza, hogy olyan szárat növesztünk, ami talán károsnak tűnik, amit érdemes elhagyni. És a példámhoz visszatérve nekem milyen volt ez a törvény. Visszagondolva ez egy káros szál volt. De mégis akkor megvolt a maga funkciója, a maga feladata. Sokáig úgy gondoltam, hogy csak ártottam másnak és magamnak is a sok törvénykezéssel, és lehet ebben volt is igazság. Azonban volt egy rossz érzés bennem, hogy miután elkezdtem változni, akkor azt gondoltam, hogy az addigi keresztény életem az felesleges volt, hogy rosszul gondolkodtam, és ez a felismerés ez padlóra küldött. Úgy hittem akkor, hogy meghalt a kis hitem. De utólag visszanézve ez nem is a halál volt, hanem a növekedés maga. Jobban megértem arra, hogy mit jelent igazán szeretni. Mit jelent elfogadni a másikat úgy, ahogy van. Kicsit közelebb kerültem Krisztushoz. Megértettem azt, hogy mit jelent a szabadság. Hogy nem baj, ha rosszul döntök, mert az a döntés is én vagyok. És ebben a döntésben a lényeg nem változik. Isten szeret engem. És én most sem mondom, hogy felnőtt lennék a hitben, de azt mondhatom, hogy felnőttem a felismeréshez. Tudok már szabadon szeretni. Az ilyen hullámvölgyek miatt fontos a hitvallás, fontosak a hitvallások, hiszen, mint említettem, a hitünk nem úgy növekszik, ahogyan a zöldség a kertben. Van, hogy a növekedést a pusztában éljük át, akkor, amikor a kiégés veszélyeztet, vagy már benne is vagyunk. Egy lelki mélységben, amikor úgy gondoljuk, Isten elhagyott minket. Ekkor pedig a hitvallások segíthetnek át minket. Vannak tehát pótkerekek, amelyek megmaradnak. És a kérdésem hozzád az, hogy neked vannak-e hitvallásaid? Hogy miben hiszel? Miben tudsz kapaszkodni, amikor a pusztába érsz? Hogy van olyan ember a környezetedben, vagy olyan közösség, akibe tudsz kapaszkodni? Mert ha magunkba fordulunk, ha csak magunkra számíthatunk, akkor könnyen azt képzelhetjük, hogy fogy a hitünk, hogy elszáradunk, és nem veszük észre, hogy valójában növekedünk. Szükségünk van néha mankóra, olyan mankóra, ami megtart minket. Amikor úgy érezzük, megdől mindaz, amiben hittünk, amikor kilátásan helyzetbe érkezik az életünk. Láthattuk tehát azt, hogy a növekedés a hitünk velejárója. Az a mag, ami bennünk van, növekedni akar. Ha mi utat engedünk neki, akkor kibomlik belőle az élet, mert ezt tartalmazza. Ez pedig a növekedésünknek a célja, hiszen az élet az maga Krisztus, akihez igyekszünk felnőni. Aztán megvizsgáltuk magát a növekedés folyamatát. Természetesen az hosszú munka, hogy egy élet is kevés ehhez igazából, de reményünk, hogy a bennünk lévő lélek munkálkodik és erőt ad, hogy tudjuk folytatni ezt a növekedést, hogy ez a növekedés ez folyamatos legyen. A növekedés közben jó, ha észben tartjuk azt, hogy nem feltétlenül számít növekedésnek, amit mi annak képzelünk. Éppen ezért fontos az, hogy legyenek hitvallásaink, amiben bármikor bele tudunk kapaszkodni. A növekedés tehát azért fontos, mert a hitünk velejárója. Legyen reményünk, hogy Isten lelke elvégzi bennünk a szeretetre formáló munkát. Ámen. Igehirdetésre felelve énekeljünk az új énekeskönyv énekét, Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, megköszönjük neked azt, hogy te neked terved volt velünk már, mielőtt megszülettünk volna. Már akkor belénk rejtettél egy olyan magot, ami most is folyamatosan növekszik bennünk. Te már akkor tudtad, hogy mi kik vagyunk. Megköszönjük neked azt, hogy bár tudtad azt, hogy mennyi mindent el fogunk követni ellened, te mégis szeretettel néztél ránk. Te mégis úgy nézel ránk, mint a saját fiadra. És megköszönjük neked azt, hogy itt, ezen a mai napon is úgy tudunk hozzád imádkozni, hogy ez a reménység lehet bennünk. És az a reménység is bennünk lehet, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat. És köszönjük neked azt, hogy te annyira másképp gondolkodsz, mint itt a világ. Hogy neked növekedésnek számít az is, amit mi talán pusztulásnak hívunk. Megköszönjük neked azt, hogy te reményt adsz akkor is, amikor a kiszáradás veszélyeztet minket. Amikor azt érezzük, hogy pusztába kerülünk, te akkor is ott vagy velünk. És nagyon szépen köszönjük neked azt is, hogy te olyan Isten vagy, aki gondot visel rólunk. Hálásak vagyunk neked ezért a szeretetért, ezért a mindent felülmúló szeretetért. És kérünk téged, hogy ez a növekedés, a lelki növekedésünk az ne álljon meg. Arra kérünk téged, hogy taníts minket a felnőtt korra, hogy felismerjük mindig, hogy merre kell nőnünk. Arra kérünk téged, hogy ezt a növekedésünket, ezt áld meg, hogy te legyél az, aki gondoz minket. Így kérünk, hogy bármikor is olyan helyzetbe kerülünk, ahol szükségünk van a hitvallásra, arra kérünk, hogy te tarts meg minket. A te lelked legyen az, aki bennünk megvilágosodik. És így kérünk most azokért is, akik talán ezt a magot most elrejtették magukban, akik nem kérnek belőled. Kérünk téged azokért, akik elássák és visszautasítják a te szeretetedet. Azért kérünk, hogy te legyél az, aki győzedelmeskedik a mi életünkben, az ő életükben is. És így kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, ezt a várost, ezt az országot, hogy itt is mindenkiben ez a mag elinduljon, hogy így tapasztaljunk meg egy ébredést. És kérünk különösen a gyülekezetünkért is, Urunk, hogy itt egyes tagokban, mindenkiben, hogy ez a mag hagy nőjön fel. Kérünk téged, hogy te viselj gondot rólunk, az árvákról, a szegényekről, az özvegyekről, a gyengékről, az erősekről. Kérünk téged, hogy te legyél a mi támaszunk, a mi pótkerekünk. És most különösen kérünk téged a gyászoló családért. Te vagy az, aki igazán meg tudsz minket vigasztalni. Te vagy az, aki le tudod törölni a könnyeket a mi szemünkből. Arra kérünk most, hogy a te szent lelkeddel látogass meg őket, hogy a gyászuk enyhüljön. De kérünk mindazokért, akik most fájdalmat hordoznak magukban, akik most valami veszteséget éltek át, akik betegségben vannak hosszú ideje, hogy mellettük is legyél ott, és mutasd meg magadat, mutasd meg, hogy te ilyenkor is velük vagy. Kérünk még azért is, hogy az egész világért, ahol ez a járvány pusztít, hogy minél hamarabb legyen ennek vége, és kérünk, hogy az életekért is, hogy minél több élet megmeneküljön, mert megvalljuk azt, hogy te vagy a mi reményünk, a mi egyetlen segítségünk, a mi kősziklánk. Csak benned reménykedünk és bízunk. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig énekeljük Isten tiszteletünknek a záró énekét. A 278. dicséret két versét énekeljük a református énekeskönyvből, és majd az ének után kérjük Isten áldását is.
Isten remeki, kik az ő képei vagytok, és a tőle lehelt emberi lélekkel bírtok, az örökké valót lássátok.
Fogadjuk Isten áldását. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen. További szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és áldott adventet.